8 óra után vagyunk, 14 perccel. Hello mindenkinek. A gyerekek, rengeteg téma jött még, vagy a hozzászólás ugye a témánkhoz, a japán piktogramokhoz, és hát rengeteg hallgatónk írt, hogy amikor kim volt Japánban, azért ez valóban nagyon nagy csoda. És ír egy hallgatónk, hogy ő fiatal mérnökként 3 hetet ment ki Japánba kiküldetése, 14 órás utazás követően egyből munkába kellett mennie, és hát megérkezésekor kikéreckedett a mosdóba. Megtette egy perc alatt, amit egy európai gyorsan megtesz, majd 20 percig nyomogatta a gombokat, hogy történjen valami. A legfontosabb nem történt meg, mert nagyon fura feliratok voltak egyébként, kevesebb ugye a mi betűinkkel, sokkal inkább ilyen kis japán írásjelekkel, nem sikerült lehúzni. Mondom, nem leszek akkora tűrő, hogy első nap meglepi csomagot hagyok a kollégáknak, visszamentett a vásárságba, ahol 6 magyar kolléga, és 6 japán és egy magyar kollégámmal a japánokon keresztül kínosan megbeszéltük, hogy mit kell csinálni, segíteni, és akkor ők elmondták.
Hogy kér segítséget,
és hogy mit csináljál. Először kínosan összenézett a többiekkel. A japán. De a majd japánok, eljött segíteni.
A japánok csak mosolyogtak és udvarosan hajlongtak, ahogy szoktak.
Igen. És hát rengeteg tapasztalás még a hallgatóinktól, hogy valóban nagy csoda ki a japán WC. Többen elküldtek nekünk okos WC-ket, elküldték, hogy miért melegítik, mert egyébként magát a WC-t nem fűtik, de a talpad azért meleg. Szóval mindenre van ideológia, olyan fotók, hogy 20-30 piktogram, mindegyik japán írásjelekkel. Szóval nagy meló.
Igen.
Papír nélkül valóban fogalmad nincs, hogy melyiket nyom meg. Holott egy nagyon egyszerű dolgot akarsz végrehajtani.
Van akinek az árvíz és földrengés elleni védekezés, van akinek az animék, van akinek a harcművészetek, van akinek pedig itt vannak a japán WC-k. Hatalmas, feldolgozhatatlan csodaként.
Igen, de tényleg érdekes, elképesztő fotókat kapunk egyébként hallgatóktól. Na, Siófok térségében az M7-es autópályán a 97-es kilométernél a fővárosi irányában egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot, és torlódásra kell számítani. Ez egyetlen, ami fontos egyébként. Más nincs, látok valamit?
Nincs, egyelőre semmi, még BKK vonalon sem.
Biciklis postás írt, hogy nagyon csúszik az út feléjük, de ez nem gondolom.
Hát jó, az benne
igen, fontos egyéni probléma.
Igen. Na, és úgy látszik, hogy nekünk már egy tudományos reggelünk van, több szempontból, ugye, mert hogy hívtuk már egy magyar orvos csapatot, aki hihetetlen módon válaszanak szét egy bangladesi szijámi ikerpárt. Egészen fantasztikus, amit csinálnak. Most pedig vendégünk van itt a stúdióban, egy többek között fizikával is foglalkozó magyar kutatónő, Jurányi Zsófia. Hello Zsófia, jó reggel!
Szia,
ciao.
Jó reggel! Hello.
Várjál, ebbe küldelek én téged. Most már szólsz. Hello Zsófi, jó reggel.
Sziasztok,
ciao.
Jó reggel mindenkinek.
Jó reggel. Na, hát jól olvasom én azt, ugye, hogy te a 37. csapatnak voltál a tagja, aki eltöltött egy jó hosszú telet a déli sarktól, mint egy 2000 kilométer az Antarktiszon. Egyszer magyar kutatóként.
Igen, ez pontosan így volt. Hát én magyarként voltam egyedül, de egyébként egy 12 fős társaságnak voltam a része. Ez egy német kutatócsapat, a német bázis van ott már 37, most lassan már 38 éve, ezért voltam én a 37. csapat tagja, mert évenként cserélik le ezt a csapatot.
Ami azt jelenti, hogy egy évet van kint az ember, vagy egy telet van kint, ami egy szezon tulajdonképpen?
Egy szezon, de az egy kicsit több, mint egy év, az 14 hónap, mert van átfedés mindig az új meg a régi csapat között, hogy hát átadjuk a tudásunkat, megmutatjuk az új csapatnak, hogy pontosan hova tessék a tűzifát, ilyesmiket.
Olvasom, hogy ugye te Zürichben doktoráltál, és hogy pályázni kellett erre a melóra, hogy te kiutassál, hát gondolom sokszoros túl jelentkezés van.
Azt nem tudom pontosan,
nem
arra nagyon
meg?
Vigyáznak, hogy ne árulják, hogy pontosan mennyien jelentkeznek.
Hogy te voltál az egyetlen.
Lehet, ez is egyébként rajtam kívül.
Nem fogjátél.
Senki más nem akarna 14 hónapig elmenni ilyen hülye helyre, ahol ennyire hideg van, és fúj a szél, és nincs semmi, és nem lehet hazajönni, és el vagyunk vágva a világtól 9 hónapon keresztül teljesen. De nem, annyit elárultak, hogy 2 számjegyű volt a jelentkezők szám az én állásomra.
Tehát 999.
Lehetett 2. Tehát 10 vagy akár 99.
Nem könnyű átvenni. Nem könnyű megvezetni. És erre van egy felkészítő tábor, amin az ember részt vesz, hogy akkor megyek nem sokára a déli sarkra, akkor gondolom elküldenek egy ilyen táborba, ahol kiképeznek egy kicsit, nem? Tehát nem csak az ember betoppan.
Annyira nem tábor, ez az intézet, ami üzemelteti ezt a német kutatóállomást, ez Bremerhavenben van Németországban, és ott éltünk az egész csapat együtt 3,5 hónapot, és mindenféle felkészítő tanfolyamaink voltak.
Ott még valakit kiszorhatnak, ha nem tud beilleszkedni?
Igen.
Tehát ott még figyelnek benneteket.
Ez meg is történt nálunk, például a mérnökünket lecserélték, mert úgy, úgy gondolták, hogy nem illett bele a csapatunkba.
Kiderült, hogy éjszaka ráért a hűtőszekrény, és itt a Brandit.
Amikor
már azt hitte, hogy mindenki
az. Nem tudjuk az igazság, mi nem vettünk észre semmit. Ennek ellenére.
Tehát figyelnek, akkor benneteket kívül, gondolom, teszteket töltenek ki, veletek beszélgetnek, és egyszer csak valakit kiszedtek, hogy te nem vagy alkalmas.
Nagyjából így volt, igen, még a próba idejében. Nem tudom, hogy neki megmondták-e, nekünk nem. Nem sok mindent. Ők azt mondták, hogy ők úgy ítelték meg, hogy nem passzol a csapatban, nem szakmailag, hanem emberileg.
És akkor mondták utána, hogy akkor mérnök nélkül hajrá lehet menni.
Nem, szerencsére.
Akkor kaptunk egy újat.
Úgyhogy...
És a világ minden tájáról tudósok, kutatók ebben a 12-13 fős csapatban, ebben a három hónapban már kvázi összeszoknak.
Igen, hát általában, mivel ez egy német kutatóállomás, az állás is németül van kiírva, németül kell pályázni rá, legtöbbször németek jelentkeznek rá. Hát, hogy magában a csapatban mindenki német volt rajtam kívül. Meg ezen kívül volt egy, azért is voltunk 12, mert normál esetben 9 fő a csapat létszám, most volt egy filmes csapatunk is, a BBC is ott volt velünk, ott telelt át velünk, és ők a közelben lévő császár pingvin kolóniáról készítettek dokumentumfilmet.
Hát a legnagyobb meló gyerekek, óriási meló.
Mi az a kutatás, amit nem lehet egy elhagyatott karib-tengeri szigeten csinálni, ha nem a déli sarkon kell? Nem?
Hát gondolom, mindenki más, igen.
De építesz egy izét, itt az nagyon fontos, hogy érintetlen legyen meg. Tehát csak van egy ilyen jó meleg sziget, hát minek mentek oda?
Mindenhol lehet, tehát pont például az én témámat, a levegő kémiát, az aeroszol fizikát, bárhol lehet, mindenhol csinálják is, de ott is kell, ott is nagyon fontos. Igazán fontos, hogy az egész földünkön mindenhol tudjuk, hogy milyenek ezek az aeroszolok, ahhoz, hogy meg tudjuk jósolni, például többek között az, hogy az éghajlatunk hogyan fog változni.
Na, hogy milyen megérkezni a déli sarka? Tehát ott vagytok, indul a küldetés, vagytok 12-13-ban, már egy kicsit ilyen összemelegedett a brigád, három hónap után már azért úgy nem egy már gyűlölitek egymást, és tudjátok, hogy még előtte egy-két hónap már megvan, hogy ki a jó fej, ki a nem jó fej, kivel lehet bandázni. De amikor az ellenmer először megérkezik, hát láttam képeket, tehát az egészen fantasztikus, hogy hihetetlen hó, hihetetlen nagy semmi, egy ilyen kis kutató állomás, és igazából nincs ott semmi.
Igen, hát van maga a kutatóállomás, ez egy úgy kell képzelni, mint egy lábokon álló hatalmas szögletes konzervdobozt, és hát több órás repülőúttal érkeztünk oda, és ez nagyon sokáig csak fehér, minden fehér, semmit nem lát az ember.
És aztán jön a meglepetés,
aztán
ott is
egyszer,
fehér minden.
Ott is minden fehér, és egyszer csak meglátja az ember a kutatóállomást, és már annyi képet láttunk előtte mi is róla, és így, de ennek ellenére annyira más volt, nagyon csodálatos és érdekes érzés volt, hogy hú, ez lesz az otthonunk, tényleg megérkeztünk.
Ami jó, a harmadik nap volt. Már kicsit az volt, ennyi az otthonunk.
És hol fogunk lakni? A konténer előtt, mögött, van a konténer, abba fogtatok.
Ott benn.
Mi van kint? Milyen időjárási körülmények vannak? Tehát körülbelül hogy kell ezt elképzelni? Tehát egy átlagos nap, mondjuk fölkeltél, kicsit kutattad a levegőt, az ember kimegy, sétál egyet?
Kicsit kutattad a levegőt.
Hát igen.
Kimegy, kicsit kutattam a levegőt. Oké. Sötétedés,
ha nem jövök vissza.
Hát most nyilván bulvárosabb oldalról közítem, hogy ne legyen annyira tudományos, hogy kell egy ilyen napot egyáltalán elképzelni?
Hát ahol az én méréseim, a levegőkémiai mérések zajlanak, ez egy kis konténer másfél kilométerre magától a nagy állomástól, azért is olyan messze, hogy ne azt mérjük, hogy milyen gázokat és aeroszolokat pöfög ki maga a nagy állomás. És hát oda minden nap át kellett sétálnom. Ez jó időben, ez egy jó móka, nagyon kellemes séta, rossz időben, 100 kilométeres szélben, 1-2 méter látótávolsággal, úgyhogy már az embernek a síszemüvegébe is mindenhol hó van, és semmit nem
és
lát botortálva.
Nincs semmit, tehát te neked oda, te ott egyedül eljutsz, kutatsz, kicsit
egyedül eljutok, visszajössz. De egyébként rám van bízva, persze a biztonság az első. Volt olyan nap is, amikor 140 km/h szél fújt, hogy nem mentem át. Akkor a elektrotechnikusunk megpróbált kimenni, le is filmezte, kiment az ajtón, és egyből elfújta a szél.
És ez milyen hőmérséklettel jár együtt ott a déli sarkon? Körülbelül csak, hogy kell, hány fok van ilyenkor?
Tehát nyáron olyan mínusz 5, mínusz 10 fok Ök van, jó. Télen mondjuk mínusz 20-30, akár mínusz 40, leghidegebb, ami nekünk volt, az mínusz 44 fok volt.
Wow.
És a 140 km/h szél miatt van egy kis plusz hidegérzet is, nem?
Igen, de szerencsére, amikor ilyen nagy viharok vannak, akkor általában melegebb van, mondjuk olyan mínusz 20 fok.
Ja.
Jó. Most az ember kutat valameddig, leteszi a kis petricsészét, méreget, ott visszajön délután 4-kor, onnantól kezdve mi történik?
Hát nagyon sok dolog van, mert pont azért, hogy összesen 9-en vagyunk, úgyhogy az embernek nem csak a saját kutatásával kell foglalkoznia, hanem mindent el kell végezni. Például jó, volt egy szakácsunk, aki főzött ránk, de sokszor többen is főztünk. Mosogatni kell, takarítani, Mindenfélét.
Na jó, hát ez oké, de hogy igazából ahhoz hozzá lehet szokni, hogy effektíve a külvilág, az impulzusok, minden olyan dolog eltűnik egy évre. Mennyi volt az összidő? Körülbelül
14 hónap.
14 hónap, amikor is nincs az, hogy az ember egy kicsit lefűz, egy kicsit lazít, hát ez olyan, egy űrhajó lehet nagyjából, hogy bent vagy valahogy egy bezárt. Egy
óra
űrhajó, igazából, nem?
De amikor jobb volt az idő, sokszor kimentünk. Például a kedvenc szórakozásunk volt, hogy mi is meglátogattuk a pingvineket, rengeteget fényképeztük őket. Igen,
milyen jó, megint pingvin.
Hógolyával dobáltuk a császár pingvineket.
És volt egy változatosság kedvéért, meglátogattuk a fókákat. Ne, amikor már jobb idő volt, megmentek a fókák is.
Ilyenkor megnézik a női férfi arányt, hogy azért itt legyen egyfajta egymásra találás is, már nem akinek igénye van rá, nem a fókáknál, hanem hogy ugye, mert hát azért, gondolom, vagy az kikötik szerződésben, hogy nem azért mész, párkapcsolatot, szexuális kapcsolatot, kutatóshátársakkal létesíteni nem lehet, szerelem kizárt, kutatók vagytok, testiség nem megengedett, vagy felnőtt emberek rábízzák, hogy ha valaki valakivel szimpatizál, akkor oldhatja a szorongását.
Felnőtt emberek ránk bízzák, hogy ki mit csinál.
Tehát nincs kikötve.
Meg a nemek arányát sem, hát nem elsősorban ezt nézik, azért szokták nézni, általában figyelnek arra. Mindig azt mondják, hogy jót tesz a társaságnak, ha legalább egy női nemű egyén is van, mert akkor a férfiak sokkal kultúrátabbak maradnak.
Ezért kérdezem, hogy ezért ez egy tudományos tapasztalatok alapján, hogy figyelnek, vagy mennyire figyelnek arra, hogy 6 nő, 6 pasi, vagy kik legyenek
nem, ennyire,
többségben.
Ennyire nem. Hát nálunk két nő volt és 10 pasi.
Az egy elég szomorú helyzet. Igen. Az egy szomorú hivararány.
De szerencsére volt számukra egy kis konténer másfél kilométerre az állomástól, ami Zsófi anyankaran kölcsönadott neki.
Volt olyan egy apák kolléga, aki három hónap után napi fél órát zokogott a szobájába, és ezt végighallgattátok? Tehát volt olyan, aki közben fogyott el, vagy mindenki remekül?
Szerencsére nem. Nagyon nem? Nagy mázlink volt, mert hát előfordulhatna bármilyen. Persze gondolom erre is már figyeltek előtte a kiválasztásnál, hogy minél ilyen szempontból minél stabilabb embereket választanak ki, de hát persze ez nem mindig sikerül.
Igen, azért, amikor a harmadik hét után hallott, hogy valaki bőg folyamatosan egy napi fél órát.
Az akkor menni,
az zárt ajtaja mögött azért az is érdekes.
Hogy tesztelték, hogy a kutyájáról, a kislányáról, az édesanyjáról, stb. Mutogattak neki fotókat 3 hónap után, és felsírta magát, akkor mehetett haza?
Nem, szerintem csak egyszerűen avval, hogy beszélgettek velünk elég sokat, ennyi volt az össztesztelés.
Nem is tudsz hazajönni effektíve, tehát ha bármi történik veled, olyan bedurcázol, érted, eltelik valaki, akkor van olyan időszaka az évnek, vagy a 14 hónapnak, amikor egyszerűen lehetetlen eljönni?
Igen, ez a téli időszak, ezért is választják ki ezt a speciális csapatot, és mindenféle orvosi vizsgálatnak alávetettek minket, mielőtt elindultunk, hogy biztosak legyenek benne, hogy egészségesek vagyunk. Ez olyan február végétől nagyjából november közepéig tart az időszak.
Hát akkor fél évig sehova.
Teljesen, 9 hónapig. Sehová.
Tehát nem is jönnek, értetek, de nem is tudnak. Tehát az a 9 hónap az egy olyan,
teljesen,
mint egy ilyen...
Teljesen el vagyunk vágva. Ezt mondták, hogy persze, ha valakinek olyan baja történik, hogy muszáj, mert föl voltunk szerelve, volt egy orvosunk, aki szükség esetén műteni is tudott, műtőnk volt.
Igen, anesztéziológus kérek, ja, én vagyok.
Adatunk,
hozzáviszett, ja, én vagyok. És most fogja a fejét, ja, én fogom.
Tapon cikét,
azt is én adom.
Kidossa ki a függönyöket, ma az is én vagyok.
Hát igen, például asszisztálnom minden bizonya nekem kellett volna, meg még egy valakinek.
Na mi van, valakinek van egy vak bele?
Azt megműtöttük volna. És
én
segítettem volna a műtét közben.
Dokikám, jöjjön. Te egy biológus vagyok. Nem baj. Tegye csak be a brandt. Ki csinálja az altatást? Hát azért az érted. Hát most csak egy
Zsófi, tedd le a WC pumpát, műtünk.
Csak magamból kiindulva. Most ott van egy perforált gyanús vakbél, amit 24 napon belül, 24 órán belül ki kell kapni. Hát azért én örülnék, ha te ott vagy, mint biológus, aki vizsgálja a levegőt. De az, amikor a műtőágyon jobbra néztem, és ott nézegeted a fecskegőt, hogy kell branült berakni, akkor azért elbizonytalanodnék, hogy...
Igen, remélem sikerül. Az én kutatási területem a császárfókák szaporodása.
Na, illetve hál' Isten, nem volt ilyen.
Nem volt ilyen, meg elküldtek minket 2 hétre kórházba gyakorlatra. Ahol branülöket gyakoroltam berakni, például többek között. Meg ezen kívül össze voltunk kötve folyamatosan egy németországi, a Bremerhaveni kórházzal, tehát például az anesztezológiai részt ők teljesen átvették volna. Élőben minden adatot a páciensről megkapnak, és ők mondták volna, hogy milyen gyógyszereket hogyan kell adagolni az altatáshoz.
Tehát van egy állandó tím, aki mögöttetek ott van élő kapcsolatban, igen. És az kvázi Skype-on, interneten keresztül lediktálja, hogy mi történik.
Na, de a vakbélműtétnél ők is felfektetnek egy embert Skype-on. Mutatom, itt vágja meg.
Nem, az orvosunk, ez minden évben sebész. Minden évben sebészt küldenek le. aki három hétre neki anesteziológia gyakorlata volt, hogy altatni és intubálni tanuljon, vagy hát amúgy is tud, de hogy még jobban gyakorlatot szerezzen benne. Úgyhogy, de szerencsére nem kellett.
Hát szerintem csak az ember, ugye hát emberből erre gondol, hogy azért ez így milyen érdekes. Tehát ez hasonló akkor egy ilyen űrhajó szimulációhoz, nem? Tehát gondolom akár egy ilyen antarktiszi kiképző állomás vagy kutató állomás dolgozhat együtt űrhajósokkal is. Hát ez egy nagyon kiszimulált körülmény, ellenőrzött körülmények között, X ember egy viszonylag kicsi helyen összezárva egy évig, másfél évig. Hát
igen,
itt már lehet...
vannak analógiák. Ki is használtak minket, többek között a NASA és egy németországi egyetem is felfigyelte erre, hogy hú, hát ez nagyon jó, hogy teszteljék azt, hogy hogyan reagálnának egy esetleges Mars utazásra az űrhajósok, mert pont, nagyjából ugyanannyi ideig vagyunk, elvágva a külvilágtól ugyanakkor a csapat, úgyhogy mindenféle orvosi tesznek vetettek minket alá.
Rakják fel a vörös prexiket a sisakjukra, így van. Jó, most menjek lassan, nagyon lassan.
Nem biztos, hogy azért ez nekünk lenne kitalálva. Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Zsófival, jó? De senki nem menjen sehova, 8:30 van, jövünk mindjárt a hírek után. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk és folytatjuk a beszélgetést Jurányi Zsófiával, az aeroszol fizikával foglalkozó kutatónővel, aki ugye hát tagja volt egy csapatnak, akik az Antarktiszra mentek, a 37. csapatnak, hogy ott töltsék a telet, ami nem csak egyszerűen 3 hónapos tél, ugye, hanem -30-40 fokban, 14 hónap egészen pontosan annyi volt.
Igen,
ugye?
A tehát tél ott egy az 9 hónap, voltunk két nyarat kint, és egy telet.
Egy telet, egy 12-13 fős kutató csapattal együtt. Mi hiányzott a legjobban?
Mindig először azt mondom, hogy persze az emberek és a család és a többi, de velük szerencsére tudtuk tartani a kapcsolatot, úgyhogy ilyen kézzelfoghatóbb dolgokra mindig azt mondom, hogy a saláta, a zöldségek, a friss zöldségek és a gyümölcs, mert az utolsó repülővel február végén kaptunk 300 kg zöldséget és gyümölcsöt, aztán legközelebb 9 hónap múlva. És 6-7 hónap után már nagyon aszottak voltak az almáink, és már a narancsot is csak én ettem, mert én körülbelül mindent megbírok enni.
Igen, meg hát azért 6-7 hónap után a szakács is kifogy a repertoárból.
Hozé!
Megjegurító! Tehát, hogy azért ott szakács legyen a talpán, aki azért tudja varjálni a merüt, nem?
Igaz.
Milyen nemzetiségű volt a szakács?
Német. Kezdtük unni, az az igazság.
Tehát az a német konyha, hát van egy-két jó kajájuk, de azért szerintem legalábbis nem annyira erős a német konyha.
Igen, nagyrészt azért német ételeink voltak, de szerencsére azért nemzetközi ételeket is, például nagyon sokszor ettünk körit és ilyesmiket, úgyhogy volt azért változatosság.
De te mondjuk odállhattál egy paprikás krumplira?
Igen, pont paprikás krumplit nem csináltam, de például lángost igen. Az nagyon bejött mindenkinek.
Milyenek a pingvinek? Azért ez egy nagy élmény lehet, hogy az ember egy kicsit kimegy, sétál, és nem autókat lát, meg nem embereket lát, hanem egyszerűen csak sétál egy pár kilométert, és császár pingvinek társaságában tölti a délután.
Ez gyönyörűek
egyébként. Kedvesek, barátságosak, vagy furán néztek rád, és nem tudtak hova tenni?
Nagyon kedvesek, barátságosak. Hát ez szigorúan szabályozva, hogy mennyire szabad megközelíteni őket, mert az a cél, hogy semennyire ne befolyásoljuk
őket. De miért egyedül mész ki, és egy kicsit csalsz, azt valaki észreveszi? Vagy...
Egyébként van egy, hát pont azért is észrevennék.
Nem úgy, hogy kifigyel téged, hogy te mennyire mész közel.
Nem ez az elsődleges célja, de egyébként van oda a partra telepítve egy kis konténer, rajta egy nagy állvány, és azon egy rakás kamera. A pingvineket is kutatják, elsősorban azt, hogy hogyan, amikor így összeállnak télen egy ilyen nagy csomóba, és hogyan mozognak, ennek a mozgására nagyon, nagyon érdekes, és nagyon sok fizikust érdekli, ezért folyamatosan figyelik őket kamerával, úgyhogy ha esetleg oda mennék hozzájuk, rögtön rajta lennék a filmen.
Szólnának, hogy nézzétek azt a hosszú hajót. Érdekes. De barátságosak, kedvesek?
Nagyon, és szerencsére a pingvinek nem tudják ezeket a szabályokat, úgyhogy ha mi oda megyünk a megengedett távolságig, leülünk és sokáig várunk, akkor ők nagyon kíváncsiak, mert soha nem bántották őket, és nem is látnak annyira jól, a vízben sokkal jobban látnak, mint a szárazföldön, erre van kitalálva a szemük. Oda jönnek közel, és így jól megnéznek maguknak, hogy vajon ez ki lehet?
Aha, tehát így megvizsgálnak téged közelről. Tehát leülsz nézni őket, és akkor ők is...
Pár méter közelség megközelítenek, megnéznek, akkor ott ülsz, nem mozogsz, nem hangoskodsz, megnéznek,
ez meg melyikünk kölyke.
Igen, ez ki lehet.
Hát rondácska, de nem mindig megmelegítem.
Pontosan.
Na és ha már levegőkutatás, rájöttél valamire? Van még esélyünk? Nagy a baj? Mit derül ki számodra? Ugye, hát arról szól, fizikával foglalkozol, tulajdonképpen méred a levegő összetételét, ugye? Nagyjából most leegyszerűsítve nagyon.
A levegő összetételét, a kis piszkokat, porszemcséket, szállóport.
Na, azért minden nagyon tiszta ott, mert azért bemennél a Clark Ádám téren, nyilván egészen mást mérnél,
pontosan,
mondjuk.
Pontosan, szóval szerintem a Clark Ádám téren is mérik, nem tudom pontosan, hol vannak Budapesten a mérőállomások, de itt is van jó sok.
Na jó, csak hogy ott mi derül ki, mert hát azért ott viszonylag tisztább, vagy ez egy objektív kép, tisztán, amit ott kapunk.
Ezek az aeroszol részecskék, ez is, ezeknek van egy hatása a klímánkra, pont azért, mert a napfényt el tudják nyelni, vagy vissza tudják verni. Ilyen például a felhő is, minden egyes felhő cseppecskében van egy ilyen aeroszol részecske, így alakulnak ki, ezek is fényt nyelnek, elvernek vissza, ezért változtatják az éghajlatunkat, ugyanúgy, mint a széndioxid is, ami a földből visszaverődő infravörös sugárzást nyeli el. Ezek kicsit másképp hatnak, de annyi félék, ezért még nem pontosan értjük, hogy hogyan működnek. És ezért nem tudjuk annyira pontosan megjósolni, hogy hogyan is fog kinézni az éghajlat változásunk. Uh-huh. Ezeknek az aeroszol részecskéknek egy nettó hűtőhatásuk van, tehát ha nem lennének, akkor még gyorsabban melegedne. Aha. Az éghajlatunk. Szerencsére vannak, és ezért kicsit lassabban melegszik. De például most ne gondoljunk arra, hogy na jó, akkor ezentúl csak autóval közlekedek mindenhová, és annyi aeroszolt pöfögök a levegőbe, amennyit lehet, mert hasznos, egyrészt ez nagyon káros az egészségünkre, másrészt a korom az fekete, és ezért ez jobban elnyeli a fényt, úgyhogy ez pont az ellenkezőjét tenni. A fekete színű aeroszolok, ezek nem jók, és melegítenék az éghajlatunkat.
Ezek szerint nem osztod a Trumpnak a vélekedését, hogy nincs globális felmelegedés egyébként, és egy hatalmas kamu az egész.
Hát ezt remélem, hogy nagyon kevesen osztják, és nem nagyon hiszik el az emberek, mert egyelőre minden mérés, és minden azt mutatja, hogy bizony van globális felmelegedés, és ez egy veszélyes dolog, amire nagyon gyorsan kellene reagálnunk.
És a másik 11 ember mit csinált?
Másik 11 ember mit csinált? Még három kutató volt rajtunk kívül, két geofizikus, egy meteorológus. Ezen kívül volt egy orvosunk, aki az állomásvezető is volt, volt egy számítástechnikusunk, aki a kommunikációért is felelős volt, mindenki rádiósnak hívja a régi szép időkből. Megmaradt ez a szó. Volt egy mérnökünk, egy elektrotechnikusunk, és hát még volt a filmes csapatban a három tagja.
Akik tanulmányozták a császár pingvineket
közben. És egy kókuszolaj díler, aki rossz repülőre száll.
Igen. Igen. Nagyon fontos kérdés, hogy nem estetek le a szélén.
Igen. Vigyáztunk.
Laposföld hívőkkel beszélgetünk sokszor.
A gletszerünk szélén laposföld nincsen, de nekünk a gletszerünknek volt egy széle, ahol 20 métert lehetett volna esni a jégre. Hát ott vigyázni is kell, nem csak azért, hogy mi ne essünk le, mert az ember azért nem esik le valaminek a széléről, ha tud vigyázni, de arról úgy néha a darabkák, jégdarabok, jó nagy jégdarabok, jéghegyek törnek le.
Alkoholt lehet vinni, társasozni lehet, kártyázni lehet, szerencsejátékot játszhatok. Nem, most ha kérdezem, hogy vagy ezt is szabályozok, mert azért bérnök emberek vannak, tudósok vannak, de hát kell, hogy lazítsatok, kell, hogy kikapcsolódjatok.
Nyilván vittetek, de lehet-e vinni?
Volt egy elkeseredett Skype üzenetváltás a 6. hónapban, hogy küldjetek még
metaxát.
A görög nagyon sokat iszik, a szakáccsal kezd, nem
szarok
tudtuk.
A brokkolira
piszkit küldjet. Lehet ilyet lazítani, DVD-zni, iszogatni, engedélyezett? Vagy például alkoholasszák, hogy oké, mehetsz, kutathatsz, de 14 hónapig semmi.
Minden, szinte minden engedélyezett.
Minden engedélyezett. Tehát ez egy laza dolog akkor.
Különböző állomásokon különböző szabályzások vannak. Vannak olyan állomások, ahol teljesen be van tiltva az alkohol, van olyan állomás, ahol lehet alkoholt fogyasztani, de fizetni kell érte. A mi állomásunkon mi voltunk talán a legszerencsésebbek, van alkoholunk, és ezt megkapjuk, tehát nem nekünk kellett vinni, hanem az ugyanúgy, hogy ételt is kapunk, az ételszállítmánnyal együtt alkohol is érkezik.
Rendesek ezek a németek, egyre szimpatikusabbak, nem olyan szigorúak. Azért
hát ők sör nélkül nehezen bírnák.
Igen, aha. Ez egy laza dolog. Egyre jobban el tudom képzelni magam.
És itt akkor most vesztkőzős pólyé.
Császár pingvin nézés, kicsi kutatás, kicsi lazítás. Van valami, ha akarsz egyedül vagy, a magányban sétálsz 2 kilométert, pingvin nézel, ha akarsz, akkor...
Mit is kutatsz, Szevzsov? Mi is itt?
Van olyan, akinek jóban lett, és adott, és tartjátok a kapcsolatot? Vagy 14 hónap együtt, és a szétspriccel mindenki, és
ott mindenki utálja nyilván.
Jó, hát a szakács...
Szerencsére mindenki jóban van még mind a mai napig, majd találkozunk nem is olyan sokára, lesznek újból orvosi vizsgálataink március végén, akkor majdnem mindannyian újból találkozunk, akik részt vettek ebben az orvosi kutatásban. Úgyhogy
és akarnál újra mehetnél, vagy ez egy embernek egy egyszeri élmény?
Arra törekednek, hogy egy ember csak egyszer menjen. Már előfordultak olyan esetek, hallottuk a dél-afrikai, ez volt a szomszéd állomásunk, a dél-afrikai állomáson nem találtak új orvost, ezért az orvosnak már a harmadik évet kellett egyfolytában töltenie.
Tesó, van egy rossz hírünk, megint te mész.
Pontosan, ez nálunk sajnos így volt.
Azért az picit erős, az picit erős. De az, hogy szomszéd állomás, az valahol ott, vagy az a szomszéd állomás, az azt jelenti, hogy 1200 kilométerre arrébb tőletek valahol.
235 kilométerre volt ez az állomás, hát ezt annyira nem tudjuk megközelíteni, vészhelyzet esetén egy évvel korábban elő is fordult, hogy a télen átjöttek hozzánk, mert egy műtétet kellett végrehajtani az egyikükön.
Van egy kis tűzifátok, mi már rohadtul fázunk ott.
Hát például ilyen eset is akár előfordulhatna.
Műteni kellett valakit, és akkor jöttek át.
Egy apró beavatkozás, igen. Aha. Volt.
De az nagyon vicces volt, elmondta nekünk a reklámszünetben, hogy te tömted a doki fogát.
Igen, ez megtörtént, neki is lehet orvosi baja, szerencsére nem volt komoly, úgyhogy hát ő ment fogorvosi gyakorlatra.
Igen, és elmondta, hogy te mit
csinálj. Hogy pontosan mit csináljak, milyen a geofizikus keverte a tömést, ott két anyagból ott kevergettem.
Bizony és profikra tudod.
Jó lesz az úgy, jó lesz.
Én meg tömtem.
Azt a mindenit. Hát azért ez nagy kaland lehet. Mi a következő? Most mit csinálsz? Visszamész Németországba és dolgozol, vagy itthon kutatsz? Mert egy ilyen élmény után gondolom az ember keresi hasonlót.
Igen, hát még az ott lévő mérési adatokat még egy kicsit kiértékelem, megpróbálok valami publikációt írni, ez még úgy...
Mindezt német nyelven?
Nem, hát a tudományos publikációk mindig angolul vannak. Uh-huh. Igen, az angolul lesz. És most ebben fogok foglalkozni gyár vége után, meg valami új dolog után kell nézni.
Na most még valami meleg helyre, igen. Nincs valami meleg helyen, valami, nem lehet.
Van mindenhol, még ez is előfordulhat, fele tudja, hogy hol fogok kikötni, még én sem tudom. Vagy az északi sarkrecce, szívesen elmennék.
Mind meleg hely.
Pingvinek nincsenek, de nagyban hasonló szerintem. Nagyban hasonló tudom elképzelni. Zsófia, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, érdekes volt. Jó tudni, hogy egy magyar is van egy ilyen fontos expedícióban, és hogy ilyen okosak vagyunk. Zsófia, nagyon szépen köszönjük neked.
Köszönjük.
Jurányi Zsófi aeroszol fizikával foglalkozó kutatóknak köszönjük szépen. Mi pedig akkor gyorsan hívunk valakit, aki megnyerte a KFC reggelit.
Így van.
Ugye? Egy munkahelyet teszünk boldoggá. Munkahelyet.
Rengeteg pályázat jött, de még lehet küldeni csütörtök este, vagy délután 5 óráig.
Pontosan.
Még ezek beérhetnek, ugye ilyen 20 főig körülbelül. Munkahelyeket várunk, aki valami vicces, vagy nem tudom, milyen képet küld be.
Igen. Kérdezi egy hallgató, ott lét alatt van fizú?
Van, jó, kaptunk.
Jó, ezek a nagyon fontos magyar kérdések. Ott van fizú,
csak az élmény.
Halló, jó reggel, ciao.
Sziasztok.
Norbi, hello Norbi, ciao. Feri, Jani, Balázs, szia Norbi.
Hello.
Hát ott az egész munkahelye, hogy halljuk, hello.
Így van, itt vannak, így van.
Családias hangulat, hányan vagytok?
Hát most így jelenleg ilyen 20-30-an kb.
Uh-huh. 20.
Annak egy része van itt nálunk.
Na, azt látjuk a képen, hogy írtátok, hogy a mi kis csapatunk összeállt egy finom reggeli érdekében, családias hangulat és minden résztvevő vezetők, a tápláléklánc nem vicc, mindenben a résztvevő vezetők.
Aha. Igen.
Tehát, hogy gondolom részlegvezetők lehetek, nagyjából stimmel. És beültetek szekrényekbe, látok ilyen, nem tudom, összetekkel.
Ez egy polc, igen.
Mit csináltok?
Hát... A polcban éppen engedélyülnek a lányok a többségében, de szűrőket varrunk, tehát szűrőket csinálunk.
Szűrőket vartok, de most a lányok fölültek a polcrendszer tetejére, bemásztak, mindenki reggelizik.
Minden egy munkatárs.
Igen, és mindenki ül, mintha ilyen börtönágyakon lennétek, úgy néz ki az egész, és mindenki reggelizik.
Hát körülbelül igen.
Na Norbi, hát ezt mi nagyon szerettük ezt a képet, úgyhogy akkor az egész komplett munkahelynek küldenénk a KFC jóvoltából egy reggelit, mert ez volt a tét.
Köszönjük szépen.
Boldoggá tettél 20 nőt
megint. Boldoggá tettünk egy csomó alkalmazottat.
Megint sikerült.
Igen, Norvikám, küldjük és gratulálunk. Jó étvágyat nektek a reggelihez.
Köszönjük
szépen. Köszi. Ciao, sziasztok. Gratulálunk. Hello. Puszi, sziasztok. Jöhetnek még a képek, ugye?
Így van.
Ad örvendet.
És itt vannak meg. Megvan! Meg elköszönünk tőlük. Szevasztok! Ciao. Szóval még lehet küldeni a képeket, ha még úgy gondoljátok.
Csütörtök ötig.
Címet tudunk?
Persze.
Reggeli kukacradio.hu.
Ide küldjétek. Jó? Oké. Okay. Na, mi pedig jövő mindjárt, és Julival folytatjuk, aki jön a hírek után 7 perc, pontosan 9 óra.